Tehát az olyan esetek, amikor elutasítják az egyházi személyek közreműködését a keresztény családba születettek, de a hétköznapi vallási gyakorlás területén azért alapvetően nem kérdőjelezhető meg még az egyházak jelenléte, de gyengülését is láthatjuk, ugye egyre több olyan ország van, ahol a papi, apáka, barát, stb. Karrierek válságban vannak, és egyre kevesebb, egyre nehezebb megszervezni a kiszolgálatok kiszolgálását, tehát a misézés faluhelyen ugye a papoktól már egyre inkább elvárják azt, hogy több községben is misézzen, mert nincs elegendő pap, még minden településen ki tudná szolgálni az ilyen természetű igényeket, tehát vannak ilyenfajta jelei, kétségtelen jelei a vallásos érzület gyengülésének, és akkor itt röviden utalnék arra, hogy ezt vallásszociológiai eszközökkel lehet kísérelni, mérni, tehát készülnek rendszeresen, amikor lehet ilyeneket készíteni, készülnek felmérések, amelyek tudósíthatnak arról, hogy milyen mérő a vallásosság az emberek körében, milyen gyakran vesznek részt ilyen feltartásukon, hogyan jellemzik önmagukat. Érdemes megemlíteni, hogy már az államszocializmus a későbbi szakaszában, például Tomka Miklós szociológus Magyarországon is végzett ilyen vizsgálatokat. Például egy 1978-as 531-ön elvégzett budapesti kérdéves vizsgálat egy olyan alapotról tudósított, amikor is a vallásosság igen kis mérőnek tűnt a megkérdőkezettek körében. Tehát a következőképpen oszlottak meg a kutatók által előtérbe állított kategóriák közötti választások. Mindössze az emberek 8,1%-a mondta azt, hogy vallásos vagyok, az egyház tanítását követem. Tehát a szigorú értelemben vett vallásossági kritériumoknak igen csekély hányada felelt meg az akkori válaszolóknak. Vallásos vagyok a maga módján 36,2%, nem tudnám megmondani 10,9%, nem vallásos, nem érdekli ez a kérdés 17,3%, meggyőződésesen nem vallásos 23%, egyéb válasz 3,2%, és még adathiány is volt. Tehát egy erősen szekularizálódó társadalom képe rajzolódik ebből a kutatásból. Itt megint érdemes utalni arra, hogy a nemzetközi összehasonlítás nagyon érdekes különbségekre mutathat rá. Tehát azt lehet mondani, hogy Magyarország egy erősen szekularizálódott országnak tűnik ebben az időpillanatban, de ha összehasonlítjuk más közép-kelet-európai országokkal, akkor találhatunk olyan országokat, ahol a vallás hadállásai pozíciói sokkal erősebbnek mutatkoztak. Például ilyen ország nyilvánvaló módon a 70-es évek, 80-as évek Lengyelországa, ahol nagyon erős volt a katolikus egyház befolyása, és akkor itt fontos lehet szociológiai tényezőkre is utalni, hát ugye a lengyel agrártársadalom kollektivizálása nem sikerült, egyéni gazdálkodók voltak a lengyel parasztok, kis lovacskákkal szántogatták kis parcelláikat még a 70-es, 80-as években is. Ez mintha a bergeri hipotézist erősíteni, hogy egy erős agrártársadalom kedvez a vallás megmaradásának, de fontos lehet itt a politika, a történelem bizonyos eseményeinek megemlítése is, tehát az, hogy a három részre szakított Lengyelország kulturális identitásának megtartásában az egyház hagyományosan régmúltra visszamenően igen jelentős szerepet játszott, ha úgy tetszik, a lengyel ellenállási gondolattal szövetséges erőként jelent meg az emberek tudatában. A hazafias tudat és a vallásos tudat összekapcsolódott, és ez a tudat ez nagyjából érintetlenül megmaradt, hogy az egyháznak a német megszállás idején tanúsított jelentős ellenállásban vállalt, szerepe is ezt erősítette, és aztán a kommunista diktatúrával szemben is viszonylag kritikusan léptek fel a lengyel katolikus egyházhoz tartozó személyek, ilyen értelemben nem véletlen, hogy Kelet-Európából második János Pál Wojtyla püspök lett a pápa a 70-es években. Tehát vannak ilyenfajta történeti sajátosságok, amelyek szintén magyarázatot szolgálhatnak arra, hogyha mondjuk összehasonlítjuk két ország adott pillanatban értékelhető adatait a vallásosság intenzitását tekintve, akkor jelentős különbségeket találhatunk. Na most az empirikus vallásszociológiai vizsgálatok további érdekes dolgokra irányították a figyelmet, nem csak arra, hogy különbözhet országonként a vallásosság mértéke, hanem a vallásosság tekintetében bizonyos egyházaknak az esélyei, túlélési esélyei újabb adatgyűjtések tükrében úgy tűnik, hogy nem egyenlőek. És itt nagyon meglepő adatokkal szolgált megint csak Tomka Miklós egy tanulmányában. Tehát ő azt hasonlította össze, hogyha azt nézzük, hogy a protestánsok és a katolikusok részaránya hogyan alakul Magyarországon egy hosszú időtartam tekintetében, akkor a várt tendenciákkal ellentétes folyamatokra figyelhetünk föl. Tehát az ember azt gondolná, hogy a protestáns felekezetek, egyházak, amelyek ugye a modernség körülményeihez is igazodnak valahogy, hiszen segítik azt, hogy ebben a világban gazdálkodjunk, sáfárkodjunk, és kevésbé hierarchikus módon működik a protestáns egyházak szerkezete. Tehát ugye a zsinati elv az egy meghatározó elv, tehát bevonják a laikusokat az egyház működésébe. Csökkentik az egyházi működésmódok ceremoniális jellegét. Bemegyünk egy református templomba, annak a puritán jellege rögtön szembeütő, nincs annyi tiráda, nincs annyi kép. Tehát egy visszafogottabb, bizonyos szempontból emberközeli, kevésbé hierarchizált működés. Mert ugye nincsen a protestáns felekezetnek egy olyan multinacionális céghez hasonlító szerkezetben, mint a katolikus egyháznak, ahol megjelölhető egy vallási központ, és annak a feje, aki kijelöli a különböző országok, egyház főit, és mindenféle módon befolyásolja a helyi történéseket. Tehát ez a jelleg sincs meg a protestáns felekezeteknél. Tehát azt mondhatnánk, hogy egy így a hierarchikus elvvel szemben kicsit tipikus modern ember inkább gondolna a protestáns felekezetekhez. Mit mond az empíria? Az derül ki, hogy hosszabb távon Magyarországon a 100 protestánsra jutó katolikusok részaránya növekedett. Tehát csökken a magukat protestánsoknak valló részaránya a katolikusokhoz képest. Tehát például az 1918 előtti helyzetet, tehát a úgynevezett történelmi Nagy Magyarországot veszük alapul, akkor azt lehetett látni, hogy 1869 és 1910 között 249-ről 280-ra nőtt a katolikusok részaránya 100 protestánshoz képest. Ez a trend, ez tulajdonképpen hasonló módon alakult a 19-es párizsi békék nyomán létrejött magyar határokon belül. Röviden szóval a trianoni határokon belül 1920-ban 243 katolikus jutott 100 protestánsra, 41-ben 245 és 980-ban 280 körüli értékkel számolható. Tehát ez egy kicsit azoknak a malmára hajtja a videt, akik azt mondják, hogy a modernitás bizonyos fokú elutasításra találhat bizonyos helyzetekben, és bizonyos konzervatívabb, hagyományhoz erősebben kötődő működés, módok, túlélési esélyeink nagyobbak. A látókörünket kicsit kitágítjuk, és nem csak a kereszténység európai folyamatait vizsgáljuk, hanem figyelembe vesszük azt, hogy vannak más világvallások is, ott is azt láthatjuk, hogy bizonyos konzervatív irányzatok egyes helyzetekben megerősödhetnek. Tehát a napjainkban ugye sokakat nagy rettegéssel eltöltő iszlám fundamentalizmus is azt mutatja, hogy tulajdonképpen modernizációs folyamatok ellen hatásaként sikerre tehetnek szert hagyományos működés módokat előtérbe állító mozgalmak. Tehát például ugye a iszlám fundamentalizmus egyik legfontosabb központjaként a iráni állam jelölhető meg, amelyről fontos tudni az, hogy a Khomeini ajatollah 1978-as hatalomra jutása előtt egy olyan sok tekintetben erősen diákri működésmód jellemezte az államot, ez a Pahlavi sah idején, amikor is nagyon jelentős modernizációs folyamatot indítottak, iparosítási folyamatot. Tehát egy dinamikus modern hatalom már próbált kinőni az akkori Irán, amely dinamizmus sokakat, hát hogy mondjam, a fejlődés perifériájára sodor. Tehát elszegényedési folyamatok, hagyományos egzisztenciák meggyengülése kísérte ezt a folyamatot, ami kedvezett annak, hogy egy ilyen profétikus hirdetése révén szerveződjenek ellenmozgalmak a modernizációval kritikus mozgalmak. És tulajdonképpen a mai muszlim világban számos olyan helyzetet láthatunk, amikor is a gazdasági folyamatok és a demográfiai folyamatok összejátszása következtében hatalmas tömegek vannak munkanélkül, akik számára a modernség jelszava már nem mond semmit, mert hiába vannak modern olajfinomítók, csillogó neonok, modern városi centrumok, ezzel együtt jár egy tömeges munkanélküliség, tömeges bizonytalanság, egzisztencia veszély, ami kedvezhet hagyományos, konzervatív irányzatok megerősödésének. Tehát itt a folyamatok sokkal komplexebb jelleget adnak. A modern vallásszociológia felhívja a figyelmet arra is, hogy sok országban igaz ugyanúgy meggyengül a hagyományos nagyegyházak befolyása, de érzékelhetőek új típusú vallásos szerveződések. Tehát úgynevezett kisegyházak. Ezek a kisegyházak esetenként szintén az előbb említett multinacionális módon szerveződő katolikus egyházra emlékeztető struktúrát öthetnek. Tehát ha Magyarországon mondjuk a baptisták, Jehova tanúi és egyéb kisegyházakat veszünk, ha világszinten összeszámoljuk a híreket, azért több milliós közösségeket kell látnunk. Nos, ezek a különböző kisegyházak, még mindig a keresztény hitán belül maradó kisegyházak, melyek egyike másik az Egyesült Államból, magból sugárzik ki és növeli befolyását a világ különböző térségeiben, és lehetnek önálló fejlemények. Ugye például a hitgyülekezete Magyarországon egy ilyen sajátos magyarországi fejlemények értékelhető, egy olyan modern kisegyház, mely nem csupán az alulévők, a kisemlítettek, hanem elit csoportok körében is elég jelentős számú hívővel rendelkezik. Tehát vannak ilyenfajta alternatív vallási mozgalmak, ezeknek a szerepe bizonyos országokban egyre növekvő, illetve hát maguknak a hagyományosabb egyházaknak a körében is vannak számosan olyan személyek, akik megkérdőjelezik az erősen hierarchikus működésmódot és alternatív közösségek létrehozását szorgalmazzák. Ugye például a keresztények, katolikus körében a karizmatikus szerveződések, bázis közösségek, míg az államszocializmus korszakában is létre tudtak Magyarországon jönni, és hát ez is megint csak egy ilyen nemzetközi folyamat, tehát a a TDI közösség kisugárzása európai szinten észlelhető. Tehát vannak így az egyházakon belül kritikus, a világi elemek szerepét hangsúlyozó mozgalmak, a katolikus megújulódás, a papi nőtlensége, az születésszabályozással kapcsolatos pápai álláspontot vitató közösségek, tehát maguk a keresztény katolikus közösségek is árnyalatelemzésre szorulnak, és vannak ilyen fajta modern, újabb fejlemények, miként konzervatív irányultságok is lehetnek, amelyek megkérdőjelezik a második Vatikáni zsinaton, azt, hogy anyanyelven kell kiszolgáltatni a misét, és nem latin nyelven kell misézni. Tehát ilyenfajta fejlemények miatt sokkal bonyolultabb a kép, és hát jelentkeznek tulajdonképpen alternatív vallások, ugye napjaink Magyarországán már a különböző egyéb világvallások is módítanak, térítenek, kismások, buddhisták, muzulmán közösségek vannak jelen napjaink Magyarországán, és hát vannak olyan fajta képződmények is, amelyek tulajdonképpen egy ilyen sajátos hibrid jellege mutatnak, mint például a szientológia, melyik egy kicsit kisegyházakra jellemző módon szektáknak nevezett kisegyházak működés módját is reprodukálják, ugyanakkor diskurzusokban a tudományra hivatkoznak, és hát sok szempontból az egyének életvezetését igen nagy mértékben kontrolláló, és ezért bizonyos országokban így a jogi szankciókat is magukra vonuló vitatott, és ha úgy tetszik üldözött, vagy támadott szervezetekként lehetnek jelen. Ezzel a szekularizációs tételt megfogalmazó és vitató közegben érdemes megemlékezni arról is, hogy ugye a modernizáció egyúttal a tudomány felértékelődését hozó nagy elmozdulásként jellemezhető. Most hát ezik szintetben ma már azt lehet mondani, hogy bizonyos fokig egy posztmodern állapot kezd uralkodni, amennyiben a tudományokban, a rációba vetett hit sok szempontból megkérdőjeleződik. És ez kicsit analóg azzal, amit Iránnal kapcsolatban mondtam. Tehát a modern intézmények, a tudományos alapra helyezett gazdálkodás sok szempontból megkérdőjeleződik. Amikor konzervben bébik születnek, olyan módszereket szednek fogamzásgátlóként nők, amitől fogyatékos csecsemőket szülnek, akkor megkérdőjeleződik a tudomány jótéteménye. Ugyanígy a nukleáris balesetek is hozzájárulnak ahhoz, hogy megrendüljön az emberekben a tudományosságba vetett hit, de ugyanígy a magukat tudományos logika szerint megszervező bürokratikus intézmények vezetett hit is sok szempontból megkérdőjeleződik. Tehát ugye a kórházak például tekinthetők olyan intézményeknek, amelyek a szaktudáson racionális orvosi, egyes szervekhez specializálódó orvosi tudáson alapuló modern gyárak logikája szerint és hivatalok logikája szerint működő mostani intézmény, amellyel szembeni bizalom megingott. Tehát ugye ha azt vesszük, a 40-es években még tömegével működtek Magyarországon báta asszonyok, akik az emberek otthonában segítették világra jönni a csecsemőket, ehhez képest aztán bekövetkezett egy modernizációs folyamat, gyakorlatilag néhány tanyától eltekintve megszűnt az otthonszülés, hogy aztán a modernséggel szembeni diskurzus jegyében ma már egyes szülő társadalmak az otthonszülést forgalmazzák, az hangsúlyozva, hogy a kórház embertelen, bürokratikus, hogy a szülés az nem szupán egy technikai aktus, hanem egyúttal egy élettani, kitüntetett eseménye az életnek, amikor is hát nagyon fontos, hogy intim együttlét valósuljon meg, és kikezdik, megkérdőjelezik ezt a racionális szerveződésmódot. És általában is azt lehet mondani, hogy a hagyományos orvoslás a vetett hit, mintha megrendülni látszana sokak körében. Tehát a természetgyógyászat, az alternatív gyógymódok, a horoszkópokba vetett hit, a jóslások, hát egy sor, Ez van. De aztán talán a tanácsteremben, de itt valahol ki van írva egy sarokban, megnézve a hirdető táblán. Tehát egy sok alternatív terveződés van, amelyek bizonyos fokig abból élnek, hogy a tudományossággal, a rációba vetett hit megrendül. És akkor itt egy mondat elején fontos utalni arra, tulajdonképpen ezek a folyamatok, amikről beszélek, ezek nem teljesen vonatkoztathatók el attól, hogy vannak sajátos érdekcsoportok, személyek az egyes társadalomban, amelyek a hit kiszolgáltatásához, vagy a hit modern formáit jelentő intézményekhez kötődnek, és ezek harcolnak befolyások növeléséért. Tehát itt ezt az egész szekularizációs ügyet, ezt lehet egyfajta konfliktus szociológiai nézőpontból is szemlélni, hogyan kaphatnak teret bizonyos alternatív elgondolások, ezekre milyen reakciók, válaszok születnek. Ilyen szempontból mondjuk a protestantizmus kifejlődése ugye egy maximálisan konfliktusos folyamat volt, ahol fiászkodás, megégetés, az eretnek ki nyilvánítás, különböző különbséges jutotta a reformáció első jelentősebb alapjait. És tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy napjainkig húzható ez a fajta konfliktusos elemzésmód. Hát itt tulajdonképpen a modern világ úgy is szemlélhető, mint különböző olyan csoportok összecsapása, melyek egy része a hagyományos egyházi szerepvállalás, vallásos szerveződés igenlésével jellemezhető, és más csoportok, amelyek inkább visszaszorítani akarják, vagy pedig átstruktúrálni a vallás az egyház társadalmon belüli jelenlétét. Tehát itt nagyon fontos látni azt, hogy a politikai gondolkodásnak és politikai döntéshozásnak is tárgyát képezte az egyházak társadalomban játszott szerepe. Hát itt egyrészt például a dualizmuskori Magyarországban a szekularizáció szempontjából nagyon fontos intézkedések voltak azok, amelyek a világi anyakönyvezést, a világi házasságkötést előíró az egyház szerepvállalását bizonyos korlátok közé szorító intézkedések voltak. Aztán egy másik korszakra utalva fontos is megemlíteni a harcos ateista vallásellenes, egyházellenes politikák szerepét. Hát ugye az előbb fölvillantottam önöknek a 78 körüli budapesti állapotot, egy erősen elvilágiasodott társadalom képe rajzolódik ki, hogy nem választható el attól, hogy a korábbi évtizedekben Magyarországon egy részben nyíltan, részben titkos eszközökkel folytatott összességében az egyházak visszaszorítására, meggyengítésére irányuló politika érvényesült. Ennek modellje a Szovjetunióban jött létre, ahol ugye számos templomot föl is robbantottak, ahol gulágra kerültek papok, és ennek analógiájára a magyarországi államszocializmus korszakának, egyház politikájának is számos ilyen vonása volt, talán kicsit kevésbé drasztikus formákban, de alapvetően a papok megfigyelésével, a papok beszervezésével, a vallásos hitélet korlátozásával, a karrierutak esetében a vallásos megnyilvánulások lehetetlenné tételével, tehát mondjuk a pártagok nem járhattak egyházi rendezvényekre, nem vették jó néven, ha megkeresztelték gyereküket, és a többi, és a többi. Tehát egy ilyen harcos ateizmus jellemezte az államszocializmus évtizedei, aminek nyilvánvaló szerepe volt abban, hogy erősen visszaszorult a vallásosság, az elmúlt másfél évtized pedig egy olyan folyamatként is értékelhető, hogy tulajdonképpen az egyházak igyekeznek visszaszerezni korábbi befolyásukat, hadállásaikat, intézményeiket is, és a lelkek feletti befolyásukat is. És hát ez egy olyan mezőben történik, politikai mezőben, ahol az egyházi szerepvállalás mértékét, jellegét vitató nézetek is megfogalmazódnak. Hát és nem csupán, nem egyszerűsíthető le a képlet arról, hogy lennének egyházellenes erők, amelyek a föld alá kívánják újra nyomni az egyházakat, hanem számolni kell azzal is, hogy megfogalmazottak olyan tételek ideológiát, amelyek tulajdonképpen a vallásgyakorlás szabadságát is elismerik, és egy új típusú együttélést szorgalmaznak, tehát a szabad vallásgyakorlás és az államtól elváló vallási hitélet koncepciója. Ez különböző országokban más és más módon jelentkezik. Franciaországban például a 900-as évek elején egy kicsit az államszocialista idők gyakorlatára emlékeztető harcos egyházellenes politika érvényesült a harmadik köztársaság polgárságának bizonyos pártjai részéről. Az iskolákból kiklőtották, a közténzel fenntartott iskolákból az egyházat, feloszlatta az idős rendeket, és a többi, és a többi. Napjainkban viszont már megfogalmazódnak részben egyházi vezetők és teológusok, egyházakkal szimpatizáló személyek részéről is olyan felfogások, hogy magának az egyháznak tetszik az, hogyha nem vállal közvetlen szerepet a politikában, nem fonódik össze politikai erőkkel, hanem a politikától független társadalmi szerepvállalásra törekszik, bizonyos szociális, kulturális feladatokban részvállal, de nem foglal állást a napi politikában. És hát Magyarországon is vannak ilyenfajta nézetet képviselők, ugyanakkor megfigyelhetők olyan apró lépések, amelyek tulajdonképpen egyház és állam szétválasztásának bizonyos, hogy tetszik, nyugati modelljeit megkérdőjelező az államok, államegyház fogalmának rehabilitálására, a politikai rendszer és a vallás közötti szoros kapcsolat újjáépítésére irányuló lépéseként is értékelhető. Tehát itt, ahogy az előbb ugye arra utaltam, hogy a politikai berendezkedés is bizonyos fokig képlékeny, és hol a többségi, hol a megegyezéses modell kerül előtérbe, e tekintetben is érzékelhető bizonyos hullámzás, tehát vannak olyan korszakai a politikai demokrácia újabbkori történetének, amikor a vallások, egyházak és a politika közötti szoros kapcsolatot erősítő felfogások kerülnek előtérbe, növekszik az állami, vagy az egyházi ünnepek aránya, jellemzővé válik az, hogy hidakat, egyéb világinak mondható létesítmények és egyházi személyek közreműködésével avatnak, szentelnek fel, és a többi, szorgalmazzák az egyházi és a világi esküvő kettősségének megszüntetését, mondván, hogy sokkal praktikusabb, ha kipán az egyház, égisze alatt kötjük meg a házasságot, és nem kell még elvándorolni a polgármesteri hivatalba. Tehát sok ilyen gyakorlati apróbb lépésben is megtestesülnek olyan fajta konfliktusok, amelyek bizonyos esetekben nyílt konfliktusokként jelennek meg. Tehát például a hitoktatás iskolai megtervezése kapcsán a 90-es évek legelején elég éles konfliktus alakult ki. Az egyház tulajdonképpen egy olyan tradicionális, illetve bocsánat, a 90-ben részvevő kormányzat egy olyan tradicionálisan modellt akart intézményesíteni Magyarországon, amelyik a Bajor modellre emlékeztet, illetve a két háború közötti magyarországi helyzetre, tehát a tanrendbe beilleszkedő hitoktatás, ahol a hittanórára való járás, az tulajdonképpen megjelenik a bizonyítványok szintjén a hitoktató a tantestület része. Tehát így tulajdonképpen a közpénzzel fenntartott nyilvános iskolákban a hitoktatás az a normál tanrend egyik részévé vált volna. Ezzel szemben bizonyos erők azt mondták, hogy ez így nem jó, mert tulajdonképpen egyfajta világnézeti hovatartozás megvallására kötelezi a családokat gyakorlatilag. Lehetővé teszi azt, hogy ők nyilvánosan nyilván tartsák az ember vallási meggyőződését, hiszen ha bemutat egy bizonyítványt az orra, akkor látszik, hogy ő járt-e itt tanra, vagy nem. Kiderül az, hogy milyen felekezett tagja. Tehát egy korábban nehezen fölépített magánvilág, privacy, ahogy az angol mondja, megkérdőjeleződik egy ilyen a hitannak egy ilyen megszervezése miatt, ami hát bizonyos erőben rossz emlékeket is ébreszt, hiszen nem oly távoli az a múlt, amikor vallási felekezeti hovatartozás miatt magyar állampolgárok százezreit deportálták, küldték megsemmisítő táborokban. Tehát itt mindenféle történeti reminiszenciák is színezik ezt a képet, amikor egy látszólag egyszerű jóvátételi aktus, tehát az iskolákból korábban kitiltott hitoktatás lehetővé tétele kapcsán megnyilvánul az, hogy a társadalomban és ennek aktívabb részében, tehát a politikai elit különböző csoportjai körében eltérő felfogások alakulnak ki, azt illetően, hogy milyen legyen az egyház a hitélet szerepe a modern társadalomban. Na most, ugye azt ígértem, hogy visszatér itt az állammal kapcsolatos fejtegetés egy ponton, azt hiszem most érkeztünk el ehhez a ponthoz, ami aztán lehetővé teszi azt, hogy gyorsan le is zárjuk ezt az órát, tehát már csak egy kis haladékot kérek, mert arra szeretnék utalni, hogy tulajdonképpen a modern politikai rendszerek működése is értékelhető oly módon, hogy ezek egyes mechanizmusai a vallásos működésmódok szekularizált változatait jelentik. Tehát, ugye a modern politikai demokrácia, a köztársaság, a választások, tehát egy sor újabb típusú intézmény jött létre, egy modern politikai rendszer vált le az életvilágról, és tehát a középkori differenciálatlan állapotokhoz képest létrejött önállósult egy politikai szféra saját szabályaival, előírásrendszereivel. Ugyanakkor, ha ezt történetileg vizsgáljuk, arra figyelhetünk föl, hogy a modern politikai élet megannyi megnyilvánulásában tetten érhetők olyan technológiák, mechanizmusok, amelyek az egyházakra voltak, vagy a vallásos élet szervezésére voltak jelentőek. Tehát tulajdonképpen a civil vallás egy bátte jelű személyhez köthető változás, a civil vallás fogalma segít talán ez jelenség megértésében, ami nagyon sok dimenzióban tapogatható ki. Tehát ugye a modern politikai demokrácia egyik fontos alapelve a gyülekezés, szabadság, tüntetések, felvonulások, szervezése. Az itt minél felmukkan kulturális antropológiai szempontból nézünk egy mai politikai demonstrációt, az látható, hogy szerkezetét, alakzatát tekintve a felvonuló tömeg és egy vallásos körmenet nagyon sok tekintetben hasonló jelleget ölt. Tehát ugyanúgy sorokba rendeződve botokra rakott drapériákkal vonulnak föl az emberek, csak az egyik esetben vallásos személyek kultuszát és az egyház dicsőítését szolgálja a rendezvény, egy másik esetben viszont világi célok jegyében, hogy éppen az egyházi oktatás megkönnyítése vagy megszigorítása jegyében tüntetnek az emberek. És egy sor más szertartás esetében is felfigyelhetünk arra, hogy létrejön a modern politikai rendszer kultusza, amely kultusz az egyházaknak és vallásnak kiáró kultuszhoz hasonló megnyilvánulásokat ölt. Nem véletlenül ütőztem az előadás elején Urevicshez kapcsolódva az ünnepnapok megszervezéséhez. Ugye van egy olyan logikája is a dolognak, hogy a növekvő önállóságú hatalomhoz jutó politikai állam létrehozza a saját kultuszának megjelölt időpontjait. Hát, és ez egy konfliktusos folyamat lehet, ugye folyton változnak a politikai ünnepek, hol eltörni november 7-ét, április 4-ét, előtérbe tolják, március 15-ét, október 23-át, és közben hát ugye augusztus 20-a az egy stabil, de minden korszakban másképp értelmezett kultusztárgyát képező esemény a magyar politikai életnek, tehát tulajdonképpen van egy ilyen fajta aspektusa is a modern politikai demokráciának, hogy bizonyos napokon a demokrácia vagy az államforma a történelmi előzmények kultikus tiszteletre jellemzi az eseményt. Ugyanígy, ahogy a egyházi vezetők megkülönböztetett figyelemben részesültek és részesülnek még napjainkban is, főleg ha elhalálozni készülnek, akkor hatalmas kultusz tárgyát övezik, hát a modern politikai demokrácia vezér alapjai köré is egy hasonló kultusz szervezik. Tehát egy államfő megnyilvánulásait övező szertartások, figyelem, média figyelem, az ilyen események előre tervezett rituális jellege is figyelemre méltó. Tehát itt a ritusok, szimbólumok kitett tekintetében elvilágiasult formában tovább élhetnek az egyházi megnyilvánulásra emlékeztető struktúrák, és vannak olyanok, akik ezen még a kimondottan ellenzéki mozgalmak esetében is példákra találnak. Tehát az egyik marxista, talán még ma is élő, már nagyon bizonyos angol történés, Hobsbawm, és Primitív lázadók címmel írt egy könyvet, ezt még 1974-ben a Kossuth kiadó jelentette meg, amelyik arra mutatott rá, hogy a kapitalizálódás ellen szerveződő agrárszocialista mozgalmak mennyire reprodukálták bizonyos egyházi millenáris mozgalmaknak a struktúráját, tehát egy csodaváró attitűd. Krisztus második földi megjelenésében hívő parasztok bocsátkoztak harcba a korabeli kizsákmányolók ellen. De ugyanígy ez nem csupán az egyszerű emberekre, hanem bizonyos ideológusokra is jellemző lehet. Például Mihály Lőzi, Franciaországban élő elemző, kosztista, marxista beállítódású teoretikus írt olyan tanulmányt, ami kinyomtatásra került, de árusításra nem Magyarországon is. Tehát volt egy zsidó kérdés Kelet- és Közép-Európában című, tulajdonképpen betűnt a 1985-ös kötet, amiben megjelent ennek a Mihály Lőzinek egy olyan tanulmánya, amiben arra hívja fel a figyelmet, hogy az 1910-es évek táján elsősorban Németföldön számos olyan antikapitalista, marxista alapon álló teoretikus mű fogalmazódott meg, és sok ilyen alkotó élt. Marx, Bloch, bizonyos okig a magyar Lukács György eszmeiségében olyan mozzanatokat lehet megtalálni, amik a zsidó messianizmusnak egy elvilágiasodott formáját jelentették. Tehát egy ilyen az utolsó, tehát egy messiás eljöveteléhez, egy nagyon egy időponthoz köthető, nagyon radikális társadalom átalakulás vágyában is vágyaként interpretálható változásban, forradalomban hittek bizonyos teoretikusok. Tehát itt egy kicsit bizonyos tudati szerkezetek világi formában történő tovább élése. Ugye a legelső bevezető órán is már említettem önöknek Károl Lővit nevét, aki világtörténet és kisztörténet címmel írt egy nagyon érdekes eszét, ahol azt mondja, hogy a 19. század társadalom filozófiai koncepciói sokban emlékeztetnek korábbi egyházi koncepciókhoz. Tehát egy olyan üsztörténethez, amely egy fajta ideális állapot eljövetelével, az utolsó ítélet, az eszkatológia, tehát a végső időpont kimerevítésével dolgoznak, és hát ilyen szempontból ugye is elmondtam már akkor a marxizmusnak, a kommunizmushoz fűződő várakozása is egy kicsit ezt a szerkezetet jelenti. Tehát világi formában is tovább élhetnek bizonyos gondolati reflexek, és akkor zárásként Talár Ferencnek egy érdekes munkájára utalnék, amelyik azt mondja, hogy paradox módon a igencsak világias, vagy ha tetszik, harcosan ateista, kommunista berendezkedés reprodukálta a vallásos struktúrák igen széles tárházát. Talál Ferenc a Valóság 1988-2 számában publikált egy retakralizáció és sztálinizmus című tanulmány. Retakralizáció, újra vallásosodás és sztálinizmus. Tehát ugye egyfelől van a bolsevik diktatúra egyházellenes politikája, amit utaltam rá, templomokat robbantottak, és a többi, és a többi. Ugyanakkor létrehoznak egy olyan, hogy újra termelnek egy olyan premodern állapotot, amikor is kihívhatják a társadalmi nyilvánosság kontrolláló szerepét. Cenzurális viszonyokat tesznek uralkodóvá a szellemi élet egészében, a sajtóban, a művészetek terén, és egy újfajta kultuszt honosítanak meg. Hát ugye Hruscsov a 1956-os 20. kongresszuson a nyilvános meg a titkosan maradt beszédében az összüzet a bolsevizmus egy sajátos jelenség világára az általa személyi kultusnak apostrofált jelenségre zúdította, szóvá téve Sztálin különböző gengszter cselekedetei, több száz bolsevik és egyéb ember lábalon való eltételét, de egyúttal a Sztálin köré szerveződött kultuszt is bírálat tárgyává tette. És ebben tulajdonképpen egy nagyon fontos mozzanatot állított előtérbe, nevezetesen az, hogy a társadalom, ha Habermas kategóriáival élünk, akkor a társadalmi nyilvánosságnak egy reprezentatív nyilvánosságát reprodukáló struktúra jött létre. Tehát az okoskodó nyilvánossághoz képest, ahol a polgárok klubokban, körökben, újságokban véleményt formálnak a közügyeiről, ehhez egy reprezentatív nyilvánosság szerveződik meg, amelyben a kultikus jegyek uralkodnak el. A Vöröstéren, a vízszemle mellvédével szemben hatalmas drapériákon Sztálin portréja látható, de még az otthonokban is bevonul ez a dolog. Hát ugye a régi orosz lakásokban voltak kis sarkok, ahol egy ikon foglalt helyet, és ott helyben már háznál el lehetett intézni az imádkozásokat. Ehelyett az otthonok egy részében és a nyilvános terekben is vörös sarkokat hoznak létre, tehát egyfajta világi változatát a politikai rendszer kultuszának, ahol a vezér egy kitüntetett, szinte isteni szerepkörben tűnik föl, aki állást tud foglalni nyelvészeti kérdésektől kezdve az agrárgazdálkodás legkülönbözőbb kérdéseig, mert egy földre szállt zseniről van szó, akinek semmilyen megnyilvánulását bírálattal nem lehet illetni. Tehát itt tulajdonképpen nagyon furcsa dolgokról van szó, hiszen ez a rendszer magát a tudományos szocializmusnak mondott tanrendszerrel legitimálta. Tehát tulajdonképpen egy materialista, dialektikus és történeti materializmus volt az egyik alaptárgya a marxista oktatásra, tehát egy harcosan materialista meggyőződés jegyében reprodukálnak egy olyan működésmódot, amely tulajdonképpen az egyházias működésmód, a középkori, nagyon tradicionális, nagyon hierarchizált egyházias működésmód meg annyi jellemzőjét reprodukálja. Egy utolsó dolog, ugye a középkori egyházhoz hozzátartozott az eretnek égetés, az index műfaja, tehát amikor indexre teszünk műveket, az tulajdonképpen index latinul mutatni. Az index eredendően azokat a műveket jelölte, amelyeket az egyház tilalmi listára helyezett, és hát a egyházias módon egyházként működő marxizmus jegyében ugyanúgy indexre tettek meg annyi művet, egy nagyon erőteljes cenzurális viszonyrendszer jött létre, és hát a fő tantól, a dogmától való legkisebb eltérés is illetetélyes megnyilvánulás lehetett, tehát egy gulágba küldéssel, a csalásfő kiirtásával és egyéb ilyen eseményekkel járhatok együtt. No, tehát akkor mondjuk ennyi legyen ez a szekularizáció témakörébe kívánkozó gondolatmenet. Persze túlléptem az időt. Azt mondanám, hogy önökben hogyan képződött ki az a képesség, hogy egy helyben megüljenek egészen reggeltől egység egy végtében, mert ez tulajdonképpen egy történeti szocializációs folyamat termékének tulajdonítható állapot, ami hát egy kicsit általánosabb szinten taglalva a dolgot, azt mondhatnánk, hogy az értékek, normák, viselkedésformák történeti változására kapcsolatos elemzések néhány köztípusára szeretnék itt figyelmet fordítani. És ez egy eléggé, tehát azt tudom, hogy önök itt reggeltől estig ülnek, és ez nem túl kellemes állapot, viszont az én szempontomból van némi előnye a dolognak, hogy itt a szekularizáció után tárgyalhatom ezt a témát, mert itt összefüggő folyamatokról van szó, máskor sokkal nehezebb bemutatni, mert mire a következő előadás következik, sok minden az enyészet homályába visz, de hát itt sokkal jobb erről beszélni. Tehát tulajdonképpen most egy kicsit a általánosabb szinten próbáljuk megragadni a szociológusok és társadalomtörténeti munkákra támaszkodva azt, hogy hogyan változnak bizonyos eszmei objektivációk az egyén viselkedését orientáló normák, értékek, habitusok. Látják, hogy itt egy nagyon kuszak terminológiáról van szó, ahány fertőzhet az ember elő, annyiféle névvel illetik ezeket a jelenségeket, annyiféle részkutatáshoz tartozik, mondjuk a történészek szívesen beszélnek mentalitás történetről,